Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alap igéjét Máté evangéliumának 4. fejezetéből az első 11 verset olvasom fel a következőképpen. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel bőtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt: megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a Szentvárosba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá: ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus ezt mondta neki: viszont megvan írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte őt az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azoknak dicsőségét, és ezt mondta neki: mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus: távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva: az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, bőjt első vasárnapján, így invokálvit a segítségű hívás vasárnapján, a kísértés kerül elénk, mint központi téma. És azt gondolom, hogy fontos ezt az egész kísértés dolgot egy picit körbejárni, a bőjt felől érdemes a kísértést körbejárni, mert hogyha bőjtről beszélünk a 21. században, akkor nekem az a tapasztalatom, de lehet, hogy tévedek, hogy a bőjt alatt sokszor nem magát a bőjtöt értjük. Beszélünk lébőjt kúráról, meg ha azt mondjuk, hogy húsbőjt, akkor azt is egy picit félreértelmezve gondoljuk végig. Én szoktam mondogatni a gimiseknek, hogy bőjtben tartsatok digitális bőjtöt, és lehet, hogy ők sem feltétlenül azt értik ez alatt, amit én próbálnék nekik átmondani, vagy elmondani, és akkor így keverjük a bőjt fogalmát néha az éhségsztrájkkal, meg a fogyókúrával, meg a mindenféle méregtelenítéssel. A utóbbival egyébként lélektanilag még egyet is tudnánk érteni, hogy lélektani méregtelenítés a bőjt. A Gyökösi Endre, aki egyébként református volt, de a 20. század szerintem legkiemelkedőbb magyar lelki gondozója, meg hívő háttérrel rendelkező pszichológusa, és nagyon sokan az ő útmutatásai alapján indultunk el a vallási, vagy hogy tetszik, hívő lelki gondozás irányába. Ő úgy fogalmazta meg a bőjtnek a lényegét, hogy a bőjt az a magamtól való elfordulás azért, hogy az Istenhez forduljak. Elfordulok magamtól, hogy az Isten felé forduljak. És ez az Isten felé fordulás eredményezi azt, ezt még mindig Gyökösi mondja, hogy az Istennek elmondott ima az nem monológ lesz, vagyis egyirányú kommunikáció belőlem az Isten felé, hanem dialóg lesz, dialógá válik, dialógussá válik az Isten és közöttem történő párbeszédé. És akkor itt szóljunk arról, hogyha valamilyen bőjtöt tartunk, hús, bőjt vagy digitális bőjt, vagy nem tudom, cukorbőjt, akkor ott nem az a lényeg, hogy nem esszük meg ezeket a dolgokat. Nem az a lényeg, hogy ez nekünk most 40 napon keresztül hiányzik, de zárójelben jegyzem meg, hogy a vasárnapok nem bőjti napok, tehát aki esetleg ebbe belement, nyugodtan ehet ma bármit, mert ünnepnap van. Hanem az a lényeg, hogy a hiány, a lemondás az legyen egy eszköz. Olyanról mondjak le, olyantól forduljak el, ami alapvetően az én életemnek szerves a része, és ez az elfordulás segítsen abban, hogy az Istenre fókuszáltabban figyeljek. Kedves testvérek, egy vegán életmódban élő embernek a húsbőjt nem nagy kihívás. Nekem, aki szeretem a rántott húst este két oldal szalonnával leöblíteni, már egy kicsit nehezebb. De a lényeg, hogy a gondolataim, a figyelmem szépen lassan átcsoportosítva, jobban fókuszálva figyeljenek arra, hogy az én akaratom helyett mi az Isten akarata. Hogyan szól hozzám az Isten akarata. És ebben a helyzetben kerül elünk Jézus megkísértése, illetve Jézus megkísértésének a története, de ha engedjék meg a testvérek, hogy én most ezt az egész megkísértés történetet hadd kezdjem szó szerint Ádám és Évától. Mert ugye a Biblia nagy pilléreit néha érdemes összekötni. Ádám és Éva, az Isten teremménye, az Isten a teremményei, akik a paradicsomi létben élnek, vagyis a tökéletes közösségben, az Istennel és a tökéletes közösségben egymással. És akkor ebben a történetben jelenik meg egyszer csak a kígyó. És nagyon szeretünk a kígyóra ráfogni mindent. Érdemes végignézni, hogy mit mond a kígyó. Ha ezt felteszem ezt a kérdést, mondjuk a hittanosoknak, akkor ők is szokták néha azt mondani, hogy hát, hogy egyenek a gyümölcsből. És az a nagyon izgalmas, hogyha elolvassuk a bibliai történetet, akkor a kígyó nem mondja, hogy egyenek a gyümölcsből. A kígyó egy picit kiforgatja el Istennek a szavait. De egy szóval nem mondja azt, hogy egyenek a gyümölcsből. Egész konkrétan azt mondja, hogy azért mondta azt az Isten, mert jól tudja, hogy ha esztek abban a gyümölcsből, olyanok lesztek, mint az Isten. Ez egy feltételes módban elhangzó mondat, kedves testvérek, ebben semmi felszólítás nincsen. Sem a héber, sem a magyar nyelvtan szabályai szerint. Ez egy egyszerű kijelentés. Feltételes módban, ha esztek belőle. És ezután indul el a bogár Éva fülében, és egyébként Ádámot sem kell felmenteni az ügyben, mert ő is belement a történetbe, hogy jó volna enni abból a gyümölcsből. Kedves testvérek, a kísértés lehet, hogy a kígyó fogalmazza meg a történetben, de a kísértéssel itt most nagyon hangsúlyosan mondjunk ki valamit. Senki nem kísérthető meg olyan dolgokban, amire a vágyai egyébként nem indítják. A kísértés az belőlem fakad. Abban és ott vagyok kísérthető, amiben jellemgyenge vagyok. Ezt nem szeretjük így hallani, de ez az igazság. Senkit nem fog kísérteni az asztalon felejtett tábla csokoládé, ha ez számára nem komoly kihívás. Engem kísérteni fog, úgyhogy én nem teszem ki az asztalra a csokoládét, meg elpakolom a gyerekeim után, és bezárom utána a spejt. Hogy még a környékére sem menjek. De aki ebben jellem erős, ő neki ez nem probléma. Senkit nem kísért meg a házasság törés hűtlensége, ha a hűségében erős. Ha a hűségén dolgozik. Ha a hűségében képes saját magát megújítani. Senkit nem kísért meg az Isten tagadás, ha nincsen bennünk olyan, ami az Istentől bennünket elvágyakoztatna. Ilyen mondjuk elég kevés ember van, úgyhogy senkit nem kísérte meg, mondatrészt visszavonom. De hogy alapvetően bennünk fakadnak ezek a kísértések. És akkor itt jön a lényeg, azt gondolom, hogy találkozunk a Krisztusban egy olyan Istennel, aki személyesen emberré lesz értünk, pontosan azért, hogy amiben mi elbuktunk, azt ő helyettünk és értünk kiállja. Átfogalmazom. Amiben mi napi szinten elbukunk, azt ő helyettünk és értünk kiállja. Mert hogy ez a lényeg. Ádámnak, Évának nem sikerült, ne vegyék a testvérek sértésnek, a testvéreknek sem sikerül mindig. Önvallás következik, nekem nagyon sokszor nem sikerül. Nincs olyan hitgyakorló keresztény ember, aki valamiben ne lenne kísérthető. És jön az Isten, és nem csak azt veszi magára, hogy fájdalommal születik, hogy felsír, hogy fázik a hidegben, hogy izzad a melegben, hanem a kísértéssel való csábításnak a tanálkozását és ennek a terhét is. Pontosan azért, hogy a kísértés ne váljék bűnné az ő életében, kiállja a kísértés próbáját. Értünk, hogy mi tudjuk, hogy van győzelem a csábítások felett a Krisztusban, hogy mi tudjuk, hogy van győzelem a bűnök felett, ami egyébként nem más, mint a kísértésben való elbukás. Tehát bűnről onnantól, a kísértés minden bűn. Onnantól kezdve beszélünk bűnről, hogy ezt a kísértést én gondolatban, szóban vagy tettben megtettem. És onnantól kezdve ez egy szakadék. Szakadék az Isten és köztem, és további szakadékokat képez az emberségünkben egymás között is. Érdemes talán ezt is tisztába tenni, hogy ezt értjük bűn alatt. És akkor, hogy mi a bűnöknek a listája, hát ezt, bocsánat, de nem tudom így kézbe adni, mert ez helyzetfüggő, ez szituációfüggő. De minden, ami bennünket az Istentől elválaszt, az bűn. És jön a Krisztus, aki kiállja a kísértést pontosan azért, hogy a bűnök fölött hatalma legyen. És milyen kísértéseket kap Jézus? Nagyon izgalmas, de ezek nagyon emberszerű kísértések. Ezek azok a kísértések, amiben mi emberek simán elbukunk. Az első kísértése Jézusnak az, hogy az éjség közepén, vagy közepette jön az ördög, a kísértés, azt mondja, hogy akkor változtass le ezeket a köveket kenyérré. Hát te vagy az Isten fia. És ez egy emberi kísértés. Ha éhes vagyok, akkor nem tudok odafigyelni a dolgokra. Én biztos így működöm, de szerintem nagyon sokan vagyunk így, hogy minél éhesebbek vagyunk, annál szétszórtabbak, meg annál indisponáltabbak. Mert hogy nem tudunk szabadulni a fizikai testünktől. De sok esetben, kedves testvérek, pont ezért esünk abba a csapdába, hogy azt hiszük, hogy a fizikai testünk, meg ez a fizikai valóság, a teljes valóság. Amit kézzel tudok fogni, az létezik. Amit exakt mód le tudok vezetni, az van. És közben a létezésünk az ennél sokkal tágabb körökben mozog. Az ószövetségi zsidóság Jézus korára eljut arra a szintre, hogy azt várja a messiástól, hogyha ő megjelenik, akkor ismételje meg a pusztai vándorlás manna csodáját. Adjon enni a népnek. Lakassa őket jól. Legyen bőség. Ne legyenek éhezők. És mi ezzel a probléma? Ezzel az a probléma, hogy nekik van egy teljesen primér társadalmi tapasztalatuk, ami abból indul ki, hogy a társadalmuknak egy nagyon szűk pici rétege, az anyagi javakat elpitorolván, leuralja a társadalom egészét, és mindennapos az éhínség ebben a társadalomban. És mire vágyik éppen ezért ez a társadalom? Arra, hogy ez az éhínség szűnjön meg. Na jó, de ha megszűnik, akkor hova tovább? Mert ez egy fizikai vágy kielégítés, ez egy fizikai igény, és itt még ha jól laktunk, akkor még nem lettünk egészek vagy teljesek. És akkor zárójelbe edzem meg, hogy egyébként Jézus az 5000 ember megvendégelésénél megismétli a kenyér csodát. De nagyon fontos hangsúlyeltolódások jönnek. Az 5000 ember megvendégelésénél is. És itt is azt gondolom, hogy a válasz, amit Jézus mond, az nem a kísértésnek szól, vagy a kísértőnek szól, nekünk. Meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az Isten szájából származik. Annyi helyen próbáljuk az emberi életünket egészé tenni, meg egészebbé tenni. Meg kutatjuk, keressük ennek a különböző megoldásait. Keressük mi az egészségünket az Isten igényében, a fizikai igényeinken és vágyainkon túl. Keressük az egészségünket az isteni válaszokban, mert jól lakható bármennyiszer. Valamiért mégis újra és újra megéhezem. Ez egy ciklikus folyamat. És közben egyébként a lelkemet is táplálni kell, és nem mindegy, hogy azt mivel tömöm tele. Az éhező embernek is a lelkét is táplálnia kell. A problémával küzdő embernek sem csak az a megoldás a nélkülözésben, meg a szegénységben, hogy akkor tegyük őket gazdaggá. Osszuk el az egyház vagyonát, és akkor nem tudom, ma holnap megszűnik a szegénység. Miért van az, hogy a szegénység minden egyes társadalmi kornak problémája? Mert ez folyamatosan kísér bennünket, és újra és újra visszajön. Ahogy a gazdagság is minden társadalmi kornak problémája. Folyamatosan kísért és visszajön. És nem ennek a tengelyén kellene valahogy a megváltást elhelyezni, hanem a megváltás felől kellene saját magunkra nézni a hétköznapi élethelyzetben. És ezért mondom, hogy emberi kísértéseket kap Jézus. Öreg hibánk az, nekünk embereknek, hogy a valóságban tapasztalt, vagy a hétköznapi valóságban tapasztaltak alapján próbáljuk elképzelni az Isten jóságát, és nem az Isten jósága felől nézünk a saját életünkre. Éhezik a nép, a messiás adjon enni. És amikor a messiás enni ad, akkor nem ismerik fel, hogy itt a messiás sokkal többet tud még enni adni. Megelégednek azzal, hogy adjon enni. Második kísértés. Jézus válasza szintén nem a kísértőnek tart. Ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Ez nekünk szól. Nekünk, embereknek. Mert hogyan tudjuk mi kísérteni az Urat? Hányszor mondjuk, kedves testvérek, a mi atyánk szövegét, legyen meg a te akaratod. És hányszor gondoljuk közben magunkban azt, hogy azért legyen már a te akaratod az enyém. Akard azt, amit én szeretném. És itt kísértem meg az Istent. Hogy elmondom, de valójában én nem ezt akarom, hanem azt akarom, hogy azt akarja, amit én akarok. Régi csapda. Visszatérő csapda. És próbálom az Isten akaratát mindenféle kegyes, meg erkölcsös szempont alapján a saját akaratomhoz hajlítani. Hogyha megkapnám az Istentől a támogatást, akkor mennyi jó dolgot tudnék én csinálni. Jó keresztény emberként a világban. És ha ez működne, kedves testvérek, akkor 2000 éve világbéke lenne. Nincs világbéke. Na vajon miért? Senkit nem akarok megbántani ezzel, félreértést ne essék. De amikor magamnak magyarázom el, hogy miért akarja az Isten azt, amit én akarok, akkor közben nem az Isten akaratára figyelek. És itt kísértem az Istent. Kísértem, hogy engem támogasson a maga üdvös megváltása helyett. Kísértem, hogy azt tekintse megváltásnak, ami éppen az én kis mikrokozmoszomat lehet, hogy meghatározza. Mert éhezem, mert beteg vagyok, mert szegény vagyok, mert ilyen-olyan lelki terhekkel küzdök, és nekem az a konkrét válasz és megoldás az aktuális helyzetet megoldaná. De ilyenkor nem a Krisztus keresztje szerint nézek magam. Nem a Krisztus keresztje szerint nézek a világra. Nem a Krisztus keresztje szerint fogadom el az Isten akaratát, tudván, hogy lehet, hogy ez az egész helyzet is benne van abban a nagy egyenletben, ami a tömiskoszorú, ami a szegek helye, a kézen és a lábon, ami a feltámadás felé vezet. És akkor az utolsó válasz a Jézusnak. Ezt is nagyon érdemes, azt gondolom, a bődben meg a kísértések közepette megszívrálni, hogy az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ez megint sokkal jobban szól nekünk. Kedves testvérek, ha hitről beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy hinni nem lehet ilyen nagyon filozófiai síkon csak. Sok mindent fel lehet fogni a teológiával észre. Sok mindent meg lehet érteni, mert nagyon sok mindenben egyébként teljesen racionális a Biblia üzenete, vagy a teológia világa, vagy bármi más, de ehhez nagyon kellenek az érzelmi dolgok is. Nagyon kell az, hogy ez rendszeres gyakorlatként működjön az emberben. Hogy ezen dolgozzak. Hogy folyamatosan tükröt tartsak saját magamnak, hogy hol állok most. És a bőjt az erre gyönyörű és tökéletes. Hol állok most az Istenhez viszonyítva? Hol van az Isten az én életemben? Hol van, amikor ütközik a mi akaratunk egymással, és miért nem tudom a saját akaratomat adott esetben elengedni? Mi van abban az akaratban, ami miatt az nekem annyira fontos, hogy nem akarom az Isten akaratát átengedni rajtam? És nagyon izgalmas, hogy erre mondja Jézus, hogy imádd és csak neki szolgálj. Ez egy aktív cselekvésre való felhívás. És nem azt mondja, hogy a főpapok szolgáljanak, meg a farizeusok, meg az írástudó, meg a lelkész, meg a presbiter, meg a püspök, meg a nem tudom. Ez mindenkinek szól. És az Istennek való szolgálat, kedves testvérek, az egyáltalán nem biztos, hogy ennyire intézményi rendszer közepette nevesíthető, hogy a presbiteri szolgálat, meg a lelkészi szolgálat. A keresztény embernek a maga helyén, ahova az Isten állította, van szolgálata. Mindenkinek, személyre szóló szolgálata. A Krisztus megváltásából és szeretetéből tovább szeretni azt a környezetet, ahol mi vagyunk. Ahova bennünket az Isten állított. Ahol kell a megbocsájtás. Ahol kell a kegyelem meg az irgalom. Ahol kell az a krisztusi szeretet, ami képes térbet hajtani. Ennek a szolgálata. És akkor Ádámhoz és Évához visszakanyarodva itt az ige hirdetés utolsó gondolataként. Milyen izgalmas, hogy az emberiségünk talán legősibb kísértése az, hogy olyanná akarunk lenni, mint az Isten, vagyis vágyjuk az isteni korlátlan hatalmat, de amikor a Krisztus, de ezt úgy vágjuk, hogy nem ismerjük ennek az igazi természetét, és amikor a Krisztusban az Isten megmutatja a maga korlátlan hatalmát, akkor megmutatja hozzá a hatalom természetét, az ő hatalmának a természetét. Nem azt, amilyennek mi elképzeljük, meg gondoljuk, amilyen az valójában. És mit látunk ettől a hatalomtól a Krisztusban? Térdhajtást. Meg a kirekesztettekhez való odafordulást. Az emberi billogoknak, meg címkéknek az elhagyását. A gyógyítást. Annak az alázatát, hogy szóba áll azzal, akivel mi már beszélni sem akarunk. És amíg mi vágyjuk a hatalmat, addig a hatalom jön szolgálni. Ha a kísértésekkel szemben szeretnénk bármilyen bástyát, akkor kedves testvérek, annak egyetlen egy módszere van, az én szerint, tapasztalataim szerint, ez pedig az, hogy beleállunk a szolgálatba. Hogy ez a szolgálat konkrétan mi? Azt mindenkinek önvizsgálattal, imádsággal magának kell végig gondolnia. Magának kell az Istentől elkérnie. De a hitben való megerősödés csak imádság és szolgálat vállalás által történik. Imádkozz! Urunk Istenünk, hálás szívben állunk meg előtted, és téged kérünk arra, hogy szolgálatodból tudjunk szolgálatot meríteni. Hogy legyen erőnk kérni tőled, hogy ne a magunk, hanem a te akaratod legyen meg. Hogy legyen bennünk kellő alázat térdet hajtani, és elfogadni tőled a keresztünket. Urunk Istenünk, téged kérjük, hogy Krisztus megváltásával erősíts meg bennünket kísértések közepette. Nagyon sok van belőlük, sokszor észre sem vesszük őket, és segíts bennünket abban, hogy ne a szakadékokba ugráljunk a kísértéseknek engedve, hanem mindannyian a Golgota a hegye felé vegyük közösen az utat, ami a megváltás, ami a feltámadás nyitja, ami nekünk üdvösséget ad. Amen.